Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok. Vendégeim Kállai Éva és Székás Krisztián, a Kállai Borház társtulajdonosai.
Ki mit csinál? Tehát Évi, gondolom, te inkább az irányokat fekteted le. Most elnézést, nem bánt, de Krisztián pedig igyekszik ebben segíteni és megcsinálni.
Ez egyértelmű.
Igen, sokat gondolkodunk rajta. Krisztián évente többször felteszi a kérdést. Na, és akkor most a szeptemberi születtel milyen bort szeretnénk csinálni? Kell hozzá tartályt venni, kell hordót venni? Tehát előre kell gondolkodni valóban.
Hát nyilván... mérnök gyakorlatias, nem?
Ez így van. És ez egyébként ez óriási segítség. Tehát, hogy jogász és mérnök agya teljesen különböző működik, azt gondolom. Szóval a helyi adó, nyilván a szőlőfajtáink, hogy nekünk mi van, mi elérhető, az milyen, milyen az adott évjárat, milyen lesz a termés, azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, és ez alapján mindig az ember kitalál egy portfóliót, hogy mit szeretne az adott évbe csinálni. Mi még nagyon az elején
Hány
vagyunk, tehát egy picit kísérletezünk. Nekünk 4 hektárunk
összesen?
Van. Összesen, ez egy egybefüggő...
Hobbinak sok, megélni kevés.
De szerintem én, ha azt mondanám, hogy kapáljam végig, akkor azért nem örülnék neki.
Ez így van. Mi nem készítünk minden, tehát mind a 4 hektárból bort, körülbelül 1 hektárból, de viszont vásárolunk, vagy cserélünk más szőlőfajtát.
De már összesen van 4 hektáratok, abból 1 hektárból lesz bor.
Igen,
és
igen.
A többi mi lesz? Az
a többit ahhoz is sok lenne, bár szerintem nagyon ízletes és finom a szőlőnk, ami a borszőlőnél nem evidens, legalábbis ezt a visszajelzést
hát
kapjuk
mások. Hát nekem is a borszőlőnek vastag a héja meg, szóval annyira nem finom.
Igen, de ez annyira finom és aromás egyébként, hogy nagyon jó eszegetni is, de valóban nem ez a fő célja, hanem hogy bor készüljön belőle. Helyi borászatoknak adjuk el, vannak visszatérő vásárlóink, vannak érdeklődők, például van olyan borászat, aki már 2 hete is felhívott, hogy ugye idén is adunk el szőlőt, mert nagyon szerettek dolgozni ezzel az alapanyaggal. Cserélünk is, hogyha valakinek éppen olasz rizlingre van szüksége, de mondjuk adna abból, ami neki van, mi meg azzal szívesen kísérleteznénk, akkor cserélünk. Úgyhogy a meglévő olasz rizling mellé a 25-ös szüret alkalmából vásároltunk még szürke barátot a Badacsony déli lejtőjéről, és kék frankost, amiből az ominózus Schiller készül.
A soproni kék frankosat ismerem, ugye az kék frankos. Most a Schillerettől a kék frankosnak egy alvánziója a Schiller, vagy pedig a kék frankosnak az elkészítésétől lesz Schiller?
Az elkészítés miatt Schiller, amúgy ugyanúgy egy vörös bor.
De ez szó, egy német szó az a Schiller.
Igen, a németeknél is készül, csak ők SCH-val írják.
Legyengítik a kék frankos, mert a soproni kék frankos egy erőteljes vörös bor azért. Nagyon savas.
Igen, ez egy rövidebb héjontartásból eredezik, aha, nem olyan sokáig tartják héjon, mint a vörösbort, és nekünk eszünkbe se jutott hordóba rakni, mondjuk egy kék frankos.
A tartályba érlelitek?
Igen, aha, igen, ez egy 500 liter, nem sok készült belőle, egy 500 literes acél tartályba érlelődött.
De így,
ahogy
mondom, mert tényleg szórakoztató, és így már cserepes lett a szám.
És megyes, megy bomba.
Ó, az nagyon, nagyon jó ízű, és hát akkor, amikor belevágtatok, tehát hát mind a kettőtöknek van egy komoly szakmája. És akkor így egymásra néztetek, hogy vegyünk már egy borászatot?
Nem egészen így történt. Nem akartunk venni.
Ugye mi vettünk Balaton északi partján egy nyaralót, egy kis vikendházat.
Onnan indult?
Onnan indult, ez Ábrahámhegyen van, és ugye elég sok időt töltöttünk ott.
Hát az Ábrahámhegyen van.
Igen, szörnyű. És ugye évem akkor már nyakig a borban úszott, és ugye látogattuk a helyi borászatokat, sok ismerős volt, sok barát volt, és az egyik barátunk borteraszán fönn egy ilyen hinta ágyba ücsörögve naplementét nézve kezünkben egy pohár bor, hogy hát ez
vasárnap este.
Kicsi, másnap
dolgozni kellett.
Másnap hajnalban jöttünk volna vissza.
De nagyon jó kép.
De szó szerint ez így van, tehát lehet ez ilyen közhelyesnek is tűnhet, ezt kétségtelen, szóval ez nagyon ritkos, hát nekünk itt kéne valamit. És ez a barátunk is, ő ugyanezt csinálta csak 15 évvel korábban.
Tehát így elkapott benneteket ez a hangulat?
Igen, és az az igazság, hogy ez egy kicsit ugye befolyásolja az üzleti részét is ugye annak a borászatnak, ugyanis van egy nagy humán faktor, érzelmi faktor.
Ugye, tehát nem a pénzért csináljátok.
Szeretnénk a pénzért csinálni, de jelenleg még ott nem tartunk, és tehát nem az van, hogy az ember látja, hogy nincs bevétel, akkor két év után eldobja. Hanem ez egy kicsit szerintem meg is bonyolítja a dolgokat, ugye ez az érzelmi faktor, de másik oldalról meg szépé teszi, mert élvezzük, amit csinálunk, egyfajta motivációt is biztosít, mert ugye az ember nem 4 óráig dolgozik, meg 5 óráig dolgozik a munkáján, hanem akkor este 6-7-8-kor áll neki az ember, akkor főleg évét csinál adminisztrációt, vagy még rohangálni ide-oda, ez vásárolni, az vásárolni, hétvégén ezt csináljuk, a nyaralásaink, ugye mostában nem is nem még nyaralni, mert a szőlőben töltjük, hétvégén kint vagyunk a szőlőbe, gyönyörű a hely, szerintem persze van ebben valami szubjektivitás, de szerintem a legszebb borvidéke az országnak ez a Badacsony-Tapolcai medence, tele tanúhegyekkel.
Hát így elképzelem, nem rossz, de most így tök jó, hogy felidézted ezt a hangulatot, maradt ebből valami, ezt el tudom képzelni, tényleg egy erős pillanat. Borteraszon, lemenő nap, Badacsony, csodásbor a kézben.
És ez nem is a Badacsonyon volt.
Balzsamos levegő, és hú, hát itt tényleg. Hát ott valóban egy motiváció. És a mindennapok ezt gyalulták, vagy nem?
Szerintem ez egy ilyen kölcsönös kapok, ugyanis mi egy kicsit értékmentésnek is gondoljuk, tehát, hogy azon a területen továbbra is szőlő legyen, amiből mi bort készítünk, hogy azt gondolom, hogy a szőlő és a borkultúra a magyar kultúra része, ezt mindenképpen szeretnénk megőrizni, ugyanakkor ez a szőlőterület és a bor is ad nekünk. Tehát, hogy Krisztián mondta, kimegyünk, ott metszünk, teszünk-veszünk a szőlőbe, végezzük az aktuális munkákat, és körbenézzük, és látjuk a csobáncot, a kövest, a
Tóti-hegyet,
a gulácsot, a Badacsonyt és a Balatont is, és ez úgy feltölt. Tehát amikor fáradt vagyok és erre gondolok, akkor utána mindig minden rendben lesz
megint. És van ennek egy különlegesség, hogy általában egyedül vagyunk a szőlőbe, mert mikor hétvégén dolgozunk, akkor senki nem dolgozik.
Mert aki a borból él, inkább hétközben dolgozik, hétvégén meg nem.
És hogy választottátok ki a birtokot?
Mi nem terveztünk egyébként szőlőt venni, meg borászkodni. Nagyon jól el voltunk, hogy mentünk és bort kóstoltunk hát Badacsonyba. Igen, és Krisztián látott egy hirdetést.
Ki volt rakva? Eladó?
Szerintem egy Facebook hirdetés volt egyébként, hogy 4 hektár olasz rizlinget a Bács-hegyen árulnak. Szóval láttuk ezt a hirdetést, mondta Krisztián, hogy hívjam fel, felhívtam, egy fiatal hölgy vette fel, és mondta, hogy a nagybátyja kérte meg, hogy segítsen hirdetni ezt a területet. Akkor beszéltem az úriemberrel, elmondta, mit kell tudni a területről, felcsigázott minket, és akkor következő hétvégén elmentünk a már említett
borászbarátunkkal.
Igen. És akkor mondta Krisztián, vegyük meg, mondta, hogy ne, de, nem, de, és aztán megvettük.
És hogy nem lett ebből vita, vagy hogy tudtatok megegyezni? Vagy akkor egyikötök akarta, a másik nem?
A Krisztián sokkal elhivatottabb ebbe. Én lehet, hogy többet láttam a borral kapcsolatban, és több tudásom van, és ezért azt gondoltam, hogy nem érdemes belevárni, de ő meg érzelemből.
Aha.
És a mai napig, amikor én azt gondolom, hogy tehát elveszítem egy picit, nagyon picit a lelkesedésemet, hogy megéri ezt csinálni, akkor Krisztián mindig az, aki visszahúz.
Ti hogy élitek meg ezt a megéri ezt csinálni?
Hát amikor nagyon fáradt vagy, már évek igen. óta nem voltál nyaralni, és akkor éjfélkor még hegykőségi jelentéseket igen. írsz, vagy számlázol, vagy számlákat keresel, és a könyvelőnek állítod össze, holott lehet, hogy tévét is nézhetnél, vagy könyvet olvashatnál, vagy kocoghatnál, akkor úgy nehéz.
Ez de... aminek ez nekem?
Igen, néha van egy ilyen.
Krisztián?
Ugye az a nagy kérdés, hogy hát én próbálom tolni magunkat, mert belementünk egy útba, amit elkezdtünk egy útvonalat, vagy egy utat, ami vagy végigjárni, vagy ki kell jönni belőle. őszintén ugye...
Hát most a kijönni belőle nekem nem úgy tűnik, hogy ez lesz
nem az akarunk opció. Kijönni belőle, csak ugye azért tovább kép, tehát mi nagyon az elején vagyunk, úgy hallgattam egy valami egy ilyen interneten egy ilyen beszélgetést, ez a vállalkozások halálzónáiról beszéltek.
Vannak ilyenek.
Igen, és mi pont ebben az elsőben témfergünk még mindig, amikor tovább kéne lépni, hogy főállásban csinálja az ember.
A növekedés, mint
közönségesen. Ugye ez a nagy balansz kérdés, hogy mikor érjük el azt, hogy akár egyikünk fel tudja adni a munkáját, már a civil foglalkozását, ha nevezzük így, és akkor csak a
borral... De azért hozzátenném, hogy mind a ketten nagyon szeretjük a munkákat, tehát nyilván tehát az
nem
is...
Tehát nem fogom feladni, csak viccelődök, és akkor az egyikünk ezzel foglalkozna, míg a másikunk akkor még mindig ez az átmérő szakba tudná az anyagi biztonságot biztosítani. Ugye azért azt is hozzá kell tenni, hogy most a tavaly évig azért mi eléggé háromszögeltünk, ugye én Ausztriában dolgozok, tehát én Bécsből, Évi Budapestről, és akkor nem találkoztunk a Balatonon. Most nem annyiban változott, én többet tudok otthonról dolgozni, tehát azért elég sok-sok mozgás van ebben, ami felesleges, úgymond idő, sajnos. Hogy lehet rohanni a Balatonra, visszajönni a Balatonról, tehát, de jelenleg egyikünk se tudja azt csinálni, hogy folyamatosan onnan dolgozzunk. Tehát ezeket a lépéseket meg kell tennünk, vagy itt ebben a jelenlegi úgymond halálzónában maradunk, és ez viszont tényleg akkor kell kis motiváció, és hogy toljuk magunkat előre, és ezért valamivét is tolni előre, és hogy tudnánk ebből tovább lépni. Ugye még az elején vagyunk, ez volt az első olyan év, amikor kijöttünk a borainkhoz, meddig ugye 24-ben volt az első születünk, ugye abból keletkezett két bor, ami most palackozóan, illetve a 25-ös évjából van két borunk, ami palackozóan, kettő még hordóban van. Tehát ugye a borászat az jellemző, hogy azért ha ezt az ember egy szőlőt is elkezdeni csinálni, akkor nem azonnal tudunk terméket produkálni, ami ugye kimehet a piacra. Hát
kell egy átfutás.
Kell egy átfutási idő.
Nem is rövid.
És ugye az alsóban az egy év, de, vagy hát fél háromnegyed év, de olyan esetben, hogy ember egy komolyabb bort akar csinálni, akár 3-4 évig is tárolni kell, akár érlelve, pincébe, palacba, hordóba, technológiától függ, amikor ki tudjon az ember, és pénzt lát a termékéből. Úgyhogy még most látjuk az elején, hogy mennyire kellendők a boraink, tehát eddig úgy dolgoztunk, hogy nem tudjuk, hogy milyen a fogadtatás. Ugye ezt említetted, hogy van egy célközönség, mert az egy dolog, hogy nekünk tetszenek a boraink, és itt egy érdekes, mindig csak a balansz, hogy ez egy kulcs szó, szerintem ez fontosan felmerül itt a beszélgetésünk során, hogy egyik oldalról meg tud valósítani önmagadat, mint borász, tehát egy olyan bort úgy készít, ami a filozófiád, a szellemiségedet meg tudja mutatni, de másik oldalról ezt el is kell tudni adni, tehát ennek ízlenie kell a célközönségnek.
Tehát nem magadnak csinálod a bort.
De valami magamnak is kell, mert viszont nem önazonos a bor.
Nem autentikus, igen.
Aha. Tehát ez az egyensúlyt kell megtalálni abban, hogy valamit olyat készítsek, ami nem ér hát az Évi, plusz ugyanakkor ez találkozzon az embereknek az ízlésével, és az, hogy megígyák ezt a bort, és hogy ízlegyen nekik ez a bor.
Ez formájában ugye nevezzük borgazdaságra, még a pici is vállalkozás, de Évi említette az értékmegőrzést. Bennem akkor két kérdés van, hogy ezek szerint akkor adogatják el ott a környéken, vagy fogynak a szőlők. Ez egyik kérdés, hogy fogynak-e ott a szőlők, tehát felszámolódik. Kettő, ha ez ilyen értékteremtés, akkor ez kell, hogy vállalkozásként működjön-e. Tehát az az egyetlen út, idézőjelben, hogy amit a Krisztián most mondott, hogy kezdjük-e fejleszteni, növünk, és akkor majd először én, aztán te, meg többen elkezdünk tulajdonképpen életmódot váltani, vagy ez megmarad hátsó kertnek, játszótérnek, idézőjelben jó értelmet, alkotóterületnek, mondjuk így, hogy ez a műterem. Tehát ezek között lehet választani, vagy csak az az út van, amit mondjuk Krisztián vázolt. Hogy látjátok?
Mi mind a ketten nagyon szívesen élnénk ott, tehát, hogy életvitelszerűen. Aha. A Badacsonyi borvidéken, Káptalantótiba.
A szakmátokat feladnátok? Tehát találtatok egy új területet? Most elnézést, hogy provokatívan kérdezem, tehát ez egy új életforma.
Meg lehetne belőle élni, igen.
Te igen?
Annyira, bocsánat, tudom, ez mindenhol előjön, és ez is egyfajta közhely lett, de én kaposvári vagyok, tehát vidéki. Tehát én Budapestet őszintén nem szeretem. Most is ugye Vecsésen lakunk, az is kvázi falu, az város jogilag, mm-hmm. de nem Budapest összehasonlítható vele, és annyira mások az emberek. De tényleg, tehát mindenki köszön mindenkinek. Elmegy az ember egy 20 perces körútra, gyorsan leadja mondjuk az ember a bormintákat a helyi laborban, majd beugoljon a kenyér, a pékhez is vegyen egy kenyeret, ami 20 perc, és akkor másfél óráig mindig otthon, mind ott beszélgetnek, megkérdezik, de őszintén mi van veled, hogy vagy. Tehát egyszerűen...
Nagyon más a közeg.
Tehát annyira emberibb, hogy egyszerűen tényleg sokkal jobb és kedvezőbb ott élni, és egy kicsit, és lassabb, nem állsz a dugóban, nem, szóval egészen más, annyira más dimenzió, és alapvetően mi nagyon rohanós életet élünk. A szakmámból kifolyólag is állandóan utazunk, megyünk, mint mondtam. Én amikor elkezdtem Ausztriába dolgozni, hétfőtől péntekig Ausztriába voltam. Ha kellett, tehát azt mondod most nekünk, hogy mit tudom én, 20 percben menjünk Nyíregyházára, mindenféle dráma nélkül is elindulunk, vagy majd tudom én, este 10 kondai repülő, még itt beszélgetünk, hozzám egy feladat összecsomagolok, és elmegyek New Yorkba repülővel. Szóval annyira mozgalmas életünk van, míg egyes emberek mondjuk az adott kerületüket nem hagyják el, mint Budapesten, és abban élnek, és ez is egy kicsit, visszalassulni.
Most már értem ezt az ellenpontot, tehát a jellegi világotokkal szembeni olyan erős ellenpont, ez a mondjuk
lelassulás, igen.
Aha.
Bár visszakanyarodva a kérdésedhez, én azt gondolom, hogy most tök jó egyensúlyban van megint ez a szó, a munka és a hobbi és a magánélet. Tehát, hogy szerencsés vagyok, olyan munkám van, amit nagyon szeretek, és nap mint nap tudok tanulni és megújulni. És ugyanez a bor is. És ez a kettő olyan tökéletesen kiegyenlíti egymást, hogy most azt mondom, hogy nem szívesen adnám fel a munkámat, de ahogy Krisztián is mondta, egyéb más pozitív tulajdonságok is szólnak amellett, hogy az ember oda költözön.
Hello Éva és Székás Krisztián, köszönöm, hogy eljöttetek a műsorba, és kívánom, hogy találjátok meg, de szerintem megtaláltatok, tartsátok meg az egyensúlyt. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek a Dzsungelharcba.
Köszönjük szépen a meghívást.
A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégeim Kállai Éva és Székás Krisztián, a Kállai Borház társtulajdonosai voltak. Egy hét múlva egy újabb történetet hallhattok a szabadságszeretetről, a kitartásról és a belső tűzről, olyan emberekről, akik a lehető legszélesebb értelemben vállalkozók, az én szememben egyben felfedezők is. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a Dzsungelharc Spotify csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.